félreérti, és azt gondolja, hogy a griasztan, a családos ember bármikor élhetne a életet. Ez egy téves felfogás a griaszta életről. A lelki életben akár griasztan, akár vánaprasztan, akár szanyászi, akár brahmacsári, mindenki a lelki tanítómesteri irányítása alatt áll. A brahmacsárikat és a szanyászikat a nem élettel kapcsolatban szigorú szabályok korlátoznak. Hozzájuk hasonlóan a griasztákra és szigorú korlátok vonatkoznak. A griaszták csak is az úr utasításnál élhetnek nem életet. Ez a brahmacsárikban azért azt mondja, hogy követnünk kell a lelki tanítómester utasításait. Bhuti vikalpena. Amikor a lelki tanítómester mondja, a griaszta élhetnek életet. Ezt a Bhagavad Gita 7.11 is megerősíti. Dharma virudho bhuteshu kanu smi. Az a szexuális élet, amely nem szegjük meg a vallásos szabályokat, vallásos elvnek számít. A griaszta élhetetlen életet az utódnemzés kedvező időszakában, ha ez összhangban áll a lelki tanítómester utasításaival. Ha a lelki tanítómester utasításai engedélyezik a griasztának, hogy egy bizonyos időpontban nem élhetet éhen, a griaszta megteheti ezt. Máskülönben, ha a lelki tanítómester nem ad engedélyt, tartózkodnia kell a nem élettől. A griasztának engedélyt kell kérni a lelki tanítómestertől, hogy elvégezze a Varmandana szamszkár rituális szertartást, és ekkor a feleségéhez fordulhat, hogy gyermeket nemzem, másképp nem. A brahmanák általában egész életükben brahmacsárik maradnak, de annak ellenére, hogy vannak közöttük, akik griaszták lesznek, és nem életet élnek, ez a lelki tanítómester irányítása alatt teszik. Egy csatriának több felesége is lehet, de ennek is a lelki tanítómester utasításával összhangban kell történnie. Az, hogy valaki griaszta, nem azt jelenti, hogy annyiszor nősülhet meg, ahányszor csak akar, és úgy élhet nem életet, ahogy csak kíván. Ez nem a lelki élet. Lelki életben egész életünkben a guru útmutatásának kell meghatároznia. Csak az nyerheti el Krisna kegyét, aki a lelki életben, a lelki tanítómester vezetésével gyakorol. Jasszakaszánta Bhagavat Prasánta. Ha valaki fejlődni akar a lelki életben, ám önkényesen cselekszik, az nem követi a lelki tanítómester utasításait. Számára nincs már elég. A lelki tanítómester utasítása nélkül még a griasztának sem szabad nem életet élni. Tudjuk ugye, hogy kétfajta tettek jellemzik a lényeket. Ezek az egyik az anyagi, és a másik pedig a lelki tettek. Ugye anyagi tettekről már hallottunk, hogy a központi varázsa, ugye az, hogy az érzékekbe elmerülni, és az érzékeket jellemezni, és gyakorlatilag az egész társadalom úgy van felépítve, hogy ennek az élőlény bármikor eleget tudjon tenni, és ugye ez a modern társadalom, ez így van felépítve, hogy próbálja koncentrálni az érzékekre, érzelmekre, és a test követelései által nyújtott vonalat kövessük, az anyagi élet, és aztán a lelki élet pedig egy olyan fajta irány, amikor az érzékeket használjuk, közben gondoljuk Krisnára, és ő elégedettségére végezzük. Ezt vegyük be őt is, és azt a célt, ugye, hogy önnek örömet okozunk ezzel, együtt így használjuk az érzékeket, a testet, és ugye ezt használjuk, mint lelki célokra. Ugye ez a két út lehetséges, és ezért igazából a Bhagavad Gita az nagyon fontos dolog szabályozni az érzékeket. Máskülönben az ember nem kezdte a lelki életet, ugye ez az alapja a lelki életnek. Tanítások megtárják, mondjuk az osztam, hogy az elején összefoglalja, hogy mi a cél, az irány, mi egy tiszta személynek a tulajdonságai képesítése, és mondja Báncsúvégan, van az a kutatói végan, zsiga végan, mukarat, azt a végan, hogy az, aki képes ugye a beszéd ösztönzését, vagy a beszéd késztetését, az elme ösztönzését, időtetteit szabályozni, valamint a nyelv, gyomor és a nemi szervek késztetését szabályozni, akkor ő egy tiszta személy és képesített arra, hogy tanítványokat fogadjon el. Szóval igazából a lelki életnek az az útja, hogy erre felé megyünk is. Valahogy Krisnával összhangban cselekszünk, és ugye hát lehet mondani, hogy jó, hát próbálunk Krisnával összhangban cselekedni, mi ennek a gyakorlati módja, és ugye a gyakorlati módja a lelki tanítómester választása, akinek az utasításaiba bízhatunk, hogy Krisna azon keresztül nyilvánítja ki, hogy hogyan is akarja, hogy mi éljünk. És ezeken a késztetéseken hogyan van szabályozva. Ugye itt ebben a versben arról van szó, hogy valaki ugye griasztalmasamban van, és gyermeket szeretne, még akkor is, hogyha ez elben lehet, és meg lehet tenni megfelelő időszakban. Mégis ugye kell egy engedélye, lelki tanítómesternek ugye egy engedélye. Ez is abban segítség, hogy ne legyen csak korlátlan ez a dolog, és hogy valahogy a elmét és az érzékeket ugye tudjuk kordába tartani. Anélkül ugye, amikor ez így nem lehetséges, akkor nem tudjuk a koncentrálásunkat, a gondolatainkat Krisna felé irányítani. És hát igen, ez a nemi élet, ez a legvonzóbb ugye az élőlények számára ilyenkor. Ez egy olyan erős, intenzív élmény, amiben, hogyha valaki belekerül, és ezt hosszasan gyakorolja, akkor egy olyan szamszkárt kap, amiből nehéz ugye kikerülni, hogy ne azonosítja magát a testen, és a testnek a követeléseivel. És, de mégis ugye a lelki élettel ez lehetséges. Ugye hát ez egy erős dolog, hogy látjuk, hogy amikor meditálunk, jogik is vannak, Barod Bács, vagy ugye sokan majd rémülni, ugye nagyon álló a visőben, meg egy vezetéseket csináltak, akkor ugye mivel ez a vezetés, amikor valaki már önmagában csak csinál egy ilyen érzékkontrollt, az olyan erőt ad, olyan képesítést ad, hogy hát ugye Indra ilyenkor szokott aggódni. Ho-ho, ezt valaki elkezdi, akkor talán csak nem az én pozíciómra törő, de neki van egy ilyen nagyon jó bakta, de ez a pozíció ragaszkodás az nem elég erős. És ugye hát félti ezt a helyzetet, és ilyenkor hát a legnyilvánvalóbb eszközhöz nyúl, ugye, a lányokhoz. És ilyenkor szervezi meg azt, hogy valaki, amikor csinálja ezeket a vezetéseit, akkor ugye ezzel a fajta ennek az ösztöntésnek ugye a legnehezebb ellenállni, és akkor ezeket szervezi meg, ugye, és akkor valaki azt majd rémulni, már volt ugye az, hogy ne. Hogy ugye, hosszas meditációban vonult, nagyon aggódott Indra, és óriási szerződéseket tett. Ugye a legjobb abszolákat összeszedte. Ennek az élén Ramba Devi, hát ugye, aki ebben az univerzumban a legkiválóbb, aztán persze van Urvászida, az egy másik univerzumban nagyon jött. És még a megszemélyesült tavaszt is elhozta, a kellemes környezetet teremtsen a Muninál, ugye. És meg ott volt Kupidó, megszemélyesült halász. Szóval nagyon koncentráltam volt, hogy ezt a vezetést megtörjön, hogy nehogy olyan képesítéssel legyen, ugye, ami a hatalmára tőle. Aztán persze ebben az esetben nem sikerült ez, és utána észrevették, hogy ez hiba volt, ugye fölpiszkálni egy ilyen tiszta szemét, és ugye nem jártak ezzel eredménye az ő esetében, és ezért ugye sírbocsánat kérések és elnézések következtében ugye nem volt ennek visszahatása. De aztán Barak Mázs esetében volt az, hogy szervezés következtében, ugye, amikor csinálta a vezetéseit, Indra meg az aggódott, és akkor csinált egy olyan jó kis elrendezést, hogy küldött egy abszalát, aki éppen fürdött, és akkor ezeknél nagyon megszervezett módon, de pont úgy takarta, hogy hát tapadt a ruhája meg a lánynak, amikor éppen jött a Muni a saját fürdőhelyére, akkor oda küldte a lányt, és akkor éppen abban úgy olyan pozícióban volt, és akkor igazából a lányoknak még van egy ilyen hatásuk, hogy úgy tesznek, mint hogy nem tudnák, hogy mi történik, és akkor úgy nem is figyelt oda, mint hogyha csak éppen fürdőzött volna, hogy és az egész elrendezés, ugye maradt Mázson, akkor ezt látta, akkor úgy kész volt, akkor ugye elveszítette a magját, aztán ebből született. Vagy Dróna, vagy Kripa és Kripi, ők ketten, Kripán Csárja, és nem tudom, ki volt ugye, nem emlékszem. A lényeg az, hogy mert Dróna is így született, mert az a Drónának a neve összeemti, hogy csésze. És Kripán Csárja is így született Kripivel együtt, hogy egyszer ott elveszítette, hogy aztán nekik volt valami más magját, és akkor utána abban született két gyermek. Szóval, hogy ez a pont, ez a nemi élet és ezek a nemi késztetések, ezek nagyon-nagyon erősek. És ugye látjuk, hogy még a szenteknél is, ugye így ez egy lehetőség arra, hogy ezen a ponton megtörjön valaki. És ezeknél a pontoknál, ugye mivel ez egy nagyon-nagyon nagy hiba faktor, ezért mindig ugye vigyázni kell, hogy ezeket hogy kezeljük, ugye, és ennél, amikor lelki tanítomesternek az engedélyével, hogy valaki nem életet, ugye akkor ott van az a felhatalmazás, hogy ennek a szanszkári hatása, élménye, az ne legyen olyan erős. És ugye ezeknél, hogyha amikor tanulmányozunk a szentírásokat, és látjuk ezeket az eseteket, akkor érezhetjük, vagy tudhatjuk, megérthetjük. Erről Govinda Hari Prabhu beszélt az egyik leckén, hogy ha transzcendentális tudásunk van, akkor értjük, hogy feltételekhez vagyunk kötve. Le vagyunk kötve, rabok vagyunk, csak ráhat a testünk, ráhatnak az érzékek. És hogyha ezt már értjük, ugye ez az alapvető pont, hogy ennyire tudunk hatással alá kerülni ennek a dolognak, nem lehetünk szabadok. Ugye Govinda Hari mondta, hogy le vagyunk pillanatok, nincs sem, nem vagyunk szabadok. Ugye ez a szabadság a léleknek a természete, ugye, hogy örökké él, és ez a fajta feltételekhez kötöttség, ez az ideges állapot, ez neki ugye, a frusztráció. És igazából, amikor tanulmányozunk a szentírásokat, és látjuk, hogy ezek mennyire erős hatással vannak ránk, ugye, akkor megérthetjük, hogy oké, szeretnék ebből kiszabadulni, ebből a helyzetből. És ezzel menedéket veszünk a lelki tanítomesternél, hogy az ő utasítása és ő kegye révén sikerüljön ez a kiszabadulás. És ugye ez egy állandó meditációnak kell lenni, és egy állandó hatás. Mert amikor valaki a lelki tanítomester közelébe van, vagy konkrétan ott van, vagy konkrétan sem van, akkor igazán érzi ezt a fajta kegyet, hogy valahogy a világnak ezek a késztetései, vagy Maya Devi, ugye ő nincsen jelen, és ő nem piszkálja ugye a elme, hát ezt a hat késztetést, amiről beszél, ugye a tanítások nektárja, aztán ezt igazából három részre rakja a Bhakti Siddhanta Maharaj az Upanishadban és a magyarázatban. A elme. Én nem teszem a szó, a lényeg, hogy ezeknek az ösztönzéseknek ellenállni, vagy ezeket az ösztönséget kezelni, ez csak segítséggel lehet. Egy olyan személlyel, aki már szabad. És ennek az állásából, hogy a lelki tanítomester felhatalmazott erre, és Krisna az ő közvetítő közegén keresztül, vagy az ő irányítás alapján tud minket kiszabadítani. Szóval egyedül nem tudunk ezekkel kiszabadulni. És ezért van az, hogy a legtöbb vezeklésnek önmagában nem sok értelme van, hogyha nincs egy megfelelő lelki, autoritív rendszer, mert ugye Bhagavad Gita-ban is beszélni, hogy az a vezeklés, amit nem a szentírásokkal egybe követünk, ugye az a tudatlanság kötőjében van, és akkor megint belebonyolódunk ugye a tudatlanságnak a visszahatásaiba és hangulatában, ami egyáltalán Szóval ezért ezek a vezetések fontosak, hogy legyenek irányítottak, és hogy legyen olyan visszajelzés a gurútól, hogy ez a helyes irány. Mert a gurúnak visszajelzése van. De amikor olvassuk a Rádakurmatacs naplóját, akkor ott az élete végén ugye vannak neki is próbálkozásai, ezekre a vezetésekre, és összeszedi az összes gondolatát, hogy hogyan tud fejlődni a lelki életben, és ott látjuk a Guru Maharajnak a visszajelzéseit, hogy mik azok a pontok, amik úgy jók, mik azok, amik semlegesek, amikre nem reagál semmit, tehát amikor kitalálta, hogy most nem eszik csokit, a Guru Maharajnak semmi reakciója nem volt, tehát nem mondta, hogy nem jó, jó, nem tudott semmit, tehát ez egy semleges állapot, lehet csinálni, lehet nem. De amikor már ugye azok a fajta meditációi voltak, hogy megértett, hogy ragaszkodik a családhoz, és akkor ezeket valahogy korlátozza, arra már rögtön egy gurumarács, hogy ez jó, erre felé haladjon. Szóval, hogy kell mindig a bakták és a gurunak a utasításait követve, amikor végzünk a kontrollt és vezetést, hogy mi az, amit jobban erősítsünk, mi az, amit nem kell, nem szükséges, és mik az, ami semleges helyzet, ami lehet, hogy jó, lehet, hogy nem. De ugye ez a fajta törekvésnek mindenképpen ott kell lenni. Az egész lelki élet az az, hogy törekszünk kontrollba tartani magunkat, törekszünk kontrollba tartani az elmét, ugye és a többi hat késztetést, ugye amiről részletesen a tanításod nektári elején, ugye kezdődik a beszéddel, csak Krisnáról beszélünk, ugye és az elme ösztönzése, hogy Krisna lótusz lábaira gondolunk mindig, és a többi testköltői követeléseit is ugye egy lelki élettel tudjuk szabályozni. Szóval ez egy baktának egy állandó harca. És eznek a harcnak mindig kell, ugye itt ebben a versben szóval így az engedélyről, de mindig kell ugye a lelki tanítómester vagy idősebb bakták, vagy tanácsadók irányító közegében folynia. Mert az elme az nagyon trükkös, tehát az összes fajta lemondást és ilyen fajta kontrollba, ugye mindig belekever valami olyan dolgot, ami egy kicsit úgy élvezhető, és akkor mert az elmének ez a funkciót elfogad és elutasít, és akkor ebben ugye talál valamit, ami nem konkrétan. De amikor kapunk valami utasítást, akkor az ugye nagyon könnyű, akkor az elmét rárakni arra, mert akkor ez a kötelességből végzett tett, amikor konkrétan halljuk, hogy oké, te csináld mondjuk ezt. Akkor az elme, az mivel a jóság kötőereje be van, és hát ő hívja életre, ő teremti meg az elmét. Ezért nagyon szereti ezt a kötelességet. És ugye ezt gyakoroljuk, hogy akkor van egyfajta utasítás, hallunk egyfajta utasítást, megerősítjük, ugye a szádúban, mert három pontban gondolkozunk, szádú, gurú és sásztra, hogy ez a három egyben legyen, tehát csak, hogy olvasunk valamit, megmondtam, hú, de jó lesz a vezetés, kéne csinálni, kitalálom, és akkor, hanem ezt konzultálunk ugye másokkal, ezt csinálom, beszámolom neki, és akkor adott a fajta visszajelzések tükrében tudjuk még az intelligenciával nyomon követni, hogy ez most tényleg hasznos, tényleg kezdjük ezt el, és hogy mik azok az irányok, ugye, amit szeretne tőlünk is van. Mert ez a fajta irányítottság a lényeg a lelki életben. Ezt megérteni, hogy egyedül nem vagyunk függetlenek, aztán lelki életben főleg nem. És a gurúnak az utasítása, a szentírások és a szádoknak a kegye, inspirálása tükrében végezzük ezeket a lelki gyakorlatokat, hogyha ugye szeretnénk valamit, akkor ezeket mind lehet aztán. Ugye látjuk, hogy hogyan lehet kezelni ezeket a dolgokat, amikor valami törés történik. Tehát Bharat Bhajan úgy kezelte, hogy ugye ott volt a lány, elveszített a magját, akkor nem mondta, hogy hú, de jó, szép lány vagy, hát akkor ez történt, akkor már felelősséget vállalok rá, hogy akkor éljünk család életet, nem, hanem fogta és elvonult. Kicsit dühös lett és elvonult a himalájában. De aztán lehet a másik verziót is választani, ugye, hogyha valaki ennek az érzelmi visszajelzéseknek annyira szükséges az életében, akkor és nincs olyan lehetősége ezeket megkapni valamilyen közegben, akkor választhatja ugye azt, hogy akkor ennek egy ilyen hiteles formát ad, mint a Grihasztasram. De ott is szembesülnie kell abban a dologgal, hogy nem fogja meghatározni, hogy mi történik, ugye, főleg ha van valakinek egy gyereke. Szóval nem azon, hogy kitalálja, hogy most akkor ezt csináljuk, azt csináljuk, ha szigorú kontroll az ember. Nem, mint ezt akarom, azt akarom, ha azt akarom. És ugye ott is az ember megvalósítja, hogy nem, ő neki az elrendezései és az ő elméje éppen, ami elmének a szabad áramlása, ugye az, amiben ő ki tud teljesedni, hanem másoknak a szolgálatában. Ugye egy család, egy feleség, egy kisgyerek, ugye ez nagyon jó közeg abban, hogy az ember ezt megvalósítja, hogy egy szolga. És ugye ezek a lehetőségek itt a lelki életben, hogy olyan közeget teremtsünk magunknak, amiben ezt meg tudjuk valósítani, hogy szolgák vagyunk, és Krisnához tartozunk. Ugye ez a második pont, először, hogy tudjuk gyakorolni a szolgálatot másokkal kapcsolatban, a személyességen keresztül, akkor tudjuk ezt Krisnával is gyakorolni. És akkor erről a Virasztásra, aztán persze Brahmacharyásra is elég jól meg tudjuk ezt csinálni. És az életnek az egyéb elrendezései is ugye kihozzák, meg Krisna látom trükkösen, tehát még ha valakinek ugye bármilyen helyzetet vállal, mindig küldi azokat az élőlényeket, amik kihozzák ezt elől. És erre kell figyelnünk, hogy ugye ezeket a lehetőségeket mindig ragadjuk meg, és ezzel a többiekkel, személyességen keresztül meg tudjuk valósítani, hogy szolgák vagyunk. Ennyit szerettem volna körülbelül mondani, van még 6 perc, esetleg kérdések ezzel kapcsolatban, még észak egy kis időn. Vagy hozzáfűzés megvan, igen.
Csak annyi, beszéltél a lelki tanítomesterről, így röviden felelősségvállalással, és most olvastam a Srimad Bhágavatam 6. énekében, hogy Indrájéknak ugye volt a papja. A Brihaspati tudom is értett őt, és akkor ott írja a Bhágavatam, hogy amikor egy brámana úgymond vezetését végez, akkor lesz egy ilyen ereje, egy brámat így össze, és akkor amikor pappá szegődik, akkor ő ezt úgymond elveszíti. És hogy ez a pap poszt, ez ugyanaz, mint a mi kultúránk, vagy mi közönünkben a lelki tanítomester? Vagy hogyan kell ezt mondani?
Hogy ő ott egy pap volt, és hogy ez itt, hát egy pap volt, egy szent, ez a lelki tanítomester, az amikor valaki elfogad ugye egy gurút magának, tehát azért meg vannak papok, vagy brámanák, akkor ez egy külön dolog, hogy valaki pap, brámana, vagy egy lelki tanítomester. Tehát amikor valaki egy papot, brámanát elfogad lelki tanítomester, és ő egy, mert nálunk ugye szigorú szabályai vannak, hogy lehet valaki, te akkor egy lelki tanítomester, és akkor ő egyébként meg csak egy nem csak egy pap. Szóval amikor ez a pap egy lelki személy brámana, aki ugye a követi a lelki elveket, és de a lelki tanítomester az más, kettő az egy más fogalom.
Nekem csak aznak volt, akkor bocsánat, nekem csak aznak volt teljesen tiszta, hogy ő nem a lelki tanítomester, és hogy a papjuk a szerepét vállalja. Akkor miért veszít el a piramidikus erejét, a lemondásének erejét, tehát hogy nekem az nem volt tiszt, és akkor azért gondoltam, hogy lehet, hogy egy
csak egy... Jó, most ugye a kérdés az a teljesen világon, hogy...
Hát, hogy azt hittem, hogy a kettő között van párhuzam, csak egy másik szót használva vágogatom a lelki tanítomesterre, mert hogy azt írják ott abban a részben, hogy amikor elvállalja a papi szerepet egy brámana, akkor elveszíti a brahminikus erejét azért, mert égeti azoknak az embereknek a
kormányát. Ja, úgy.
És bocsánat,
hogy fejezik. Szóval, hogy arra gondolsz, hogy mivel lelki tanítomester valaki, akkor a fölvállalja mások kormányát, és akkor ezért csökken az ő lelki ereje. De lelki szinten, szóval vannak az anyagi szintek, meg a lelki szintek. Szóval az anyagi, amikor valaki az anyagi szinten van, ugye akkor van az, hogy csökken, a lelki szinten ott ez egy más szféra, szóval, hogy valaki a lelki életet gyakorolja, akkor a lelki élet tüzében égnek el ezek a karmák, és akkor jönnek fajta lehető valami anyagi dolgok ki, ugye egy lelki tanítomesterén, hogy beteg lesz, vagy ilyesmi, és akkor a lelki erejét az nem elveszítheti, hogyha túl erős, de ez és csak akkor veszíti el, hogyha az ő lelki gyakorlataiban valami hiba történik, és nem teljesen a lelki szinten van. Ha nem teljesen a lelki szinten van, akkor ezek leköthetik. És az azt jelenti, hogy nem vágyik teljesen a lelki szintre lenni. Szóval tiszta baktán, hogy a definíció, hogy vágyik arról az ugyan, és mindent megtesz, hogy ott legyen. És azért olyanok a meditációnak a gyakorlatai, akkor ő már ott van, és akkor ezek nem van. Lehet, hogy külsőleg van valami, beteg lesz, nehézségek vannak, de ezek az ő lelki életét és a lelki megvalósításait nem kötik le annyira, hanem inkább anyagi szinten lehet ezt így látni. Tehát abban, amikor a lelki életnek magasabb szférája van, ugye, ezt annyira erős a lelki identitás, azonosítás, hogy ott a lelki ízekből van igazán élmény. És nem az anyagi. Az anyagi lehet, hogy nehézség, lehet, hogy valamosan úgy látjuk, hogy nehézség, és azt mondjuk, hogy Úristen, hogy ez mekkora nehézség. De amikor olyan extenzisben van valaki, akkor ezt neki nem tűnik annyira olyannak, csak neki tűnik az, mint hogyha neki olyan. De amikor nem olyan lelki szinten van, hogy egy lelki tanítómester, és túl sok tanítványt fogad el, túl sok karmát, túl sok nehézséget, akkor őnek ezt megtörheti, ezt az eltökéltségét, ez a sok karma. Ez jó? Még egy perc van valaki. De azért mi bízhatunk így a... Ezért ez is, hogy behoztad ezt a témát, az lelki tanítómester, szóval látnunk kell, hogy millió életeken keresztül rengeteg bűnt követtünk el, hibát, amik ugye ránk nagyon erős bilincset rakott, és ezt a lelki tanítómester az, aki segítségével szükségünk, de attól még ez egy valós dolog, egy valós nehézség, amit valakinek át kell vállalni. És ezért, amikor valakinek nagy a lelki ereje, akkor ő tudja ezt átvállalni. És ezért megéri értenünk, hogy az alap a lelki életben, hogy keressünk olyanokat, akiknek nagyobb a lelki ereje, és az ő társaságában tudunk fejlődni. És adjuk a kegyünket ugye azoknak, akik meg kevesebb lelki erejük van, mert ez a fajta hangulat, amikor segítjük az elesetteket, ugye az lehet, hogy még anyagi szinten kap valaki valamit, de a lelki szinten ugye kap egy nagy élményt, hogy az erőfeszítések akkor nála esetleg tudnak erősödni. Köszönöm szépen, ennyi volt az időnk. Rantanem Simu Bányolatlan Rantanem.
Ez a grács, hogy múlt
így. Jelen. Róra mondtam, hogy